Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 2 héttel ezelőtt a tanév kezdő Isten tiszteleten azt a mottót választottuk az ige alapján, hogy újra milyen fontos könyörögni Isten lelkéért. A mai vasárnap Pál apostolnak egy imádsága kerül elénk, azaz egy példa a könyörgésre, és az írásmagyarázók úgy is hívják ezt a most felolvasásra kerülő majd néhány verset, hogy Pál apostol mi atyánkja. Ilyen szempontból tehát a mai vasárnap délelőtt nem baj, ha egy kicsit magunkba nézünk most az igén keresztül, megvizsgáljuk az ima életünket, és egy kicsit összemérjük a magunk imádságait egy apostoli imádsággal. Így hallgassuk meg az igehirdetés alapjául előírt igéket, úgy, amint az feljegyezve találtatik az Efezusi beliekhez írott levél 3. fejezetében, a 13. verstől kezdődően a következőképpen. Kérlek, ne csüggedjetek, hogy nyomorúságot hordozok értetek, hiszen számotokra ez dicsőség. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg néktek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi az igazi szélesség, hosszúság, magasság és mélység. És megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Övé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mielőtt röviden elemeznénk ezt a páli mi atyánkot, nagyon fontos, hogy figyeljünk a bevezető mondatokra is. Így kezdi a kiragadott szakaszban Pál apostol gondolatmenetét: kérlek, ne csüggedjetek, hogy nyomorúságot hordozok értetek, hiszen számotokra dicsőség ez. Nyomorúság és dicsőség egymás mellett. És ezen elkezd gondolkodni az ember, és akkor el kell oda jutnia, hogy tényleg, azzal, hogy én keresztény vagyok, valóban egy kikövezett úton vezet az életem? Mindig minden sikerül, karrierem van, családom, pénzem, és minden jóban részem? És akkor az ember meglátja, hogy Pál apostol is arról beszél, hogy szenvedés, nyomorúság szüli a dicsőséget. Szenvedés és nyomorúság összetartozik a dicsőséggel. Mi több, ha ezen elkezdünk még tovább gondolkodni és Krisztusra gondolni, a megváltásra gondolni, a Golgotai kereszt borzalmára gondolni. Isten úgy dicsőítette meg az ő fiát, hogy keresztúton keresztül vezetett az útja. Vagy ha néhány lappal odébb lapozunk egy másik apostolhoz, Péter apostol első levelének a végén ezt olvassuk. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére. Miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Dicsőségre vagytok elhívva, de szenvedésen keresztül vezet oda az út. Ha ezt kellőképpen merjük hangsúlyozni, ige hirdetők, akkor lehet, hogy sokan megijednek egyáltalán a keresztény úttól. Van-e értelme akkor kereszténynek lenni? És hogy ez mekkora kísértés a mindenkor ige hirdetőjének, Augustinustól is hagy olvassak egy idézetet, a nagy egyház atyától, aki mintha ugyan erről beszélne. Miféle emberek azok, itt egész konkrétan prédikátorokról, lelkészekről beszél, miféle emberek azok, akik attól félnek, hogy megsértik azokat, akiket figyelmeztetnek, és ezért nem csak, hogy nem készítik fel őket a fenyegető kísértésekre, hanem egyenesen evilági boldogulást ígérnek nekik, ha keresztények lesznek. Holott Isten ezt nem ígérte még ennek a világnak sem. Sőt, előre megmondta, hogy egészen a világ végéig szenvedést ér a Földön. És te mégis azt akarod, hogy éppen a keresztény ember legyen mentes ezek alól a szenvedések alól? Hiszen neki éppen egy kereszténynek azért kell többet szenvedni ebben a világban, mert hiszen keresztény, Krisztusról van nevezve. És néhány fejezettel később, ugyanebben a könyvben idézi a zsidókhoz írt levelet, az Úr megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Mégis azt mondod, talán én majd kivétel leszek, ám de ha nem veszed ki részeled a megostorozás kínjaiból, nem kerülsz be a fiak közé sem. Erre azt kérdezed, hát megostorozza mindegyik fiát? Bizony ugyanúgy megostorozza mindegyik fiát, ahogy egyszülött fiát is megostorozta. Ő az egyetlen, aki az atya lényegéből született, aki mint Isten egyenlő az atyával, maga az ige, aki által minden lett, ő rajta nem volt mit megostorozni. De éppen azért vette magára az emberi természetet Krisztus, hogy meg lehessen ostorozni. Most nincs időm mélységében magyarázni tovább ezt a párhuzamot, hogy szenvedés, nyomorúság és dicsőség. De látjuk, és egész biztos talán a magunk életében is látjuk, hogy ez a kettő, mintha együtt lenne, és összetartozna a keresztény életben. Még egy körülményt hagy olvassak föl, mielőtt az imádságra rátérnék, mert ez is nagyon fontos. A 14. versben, mielőtt kezdődne a páli mi atyánk, ezt olvassuk, ezért meghajtom térdemet az atya előtt. Az apostol térdre esik. Amikor Isten elé állunk, az ember csak ezt teheti. Lehet bálványokat imádni, lehet mindenféle szertartáson részt venni, lehet sok mindent megrendezni, érzelmeket, és nosztalgiát, és mindenfélét, de Isten elé csak egyféleképpen lehet állni. Ha tényleg Isten elé akarsz állni, térden állva. Valaki egyszer azt mondta, és nagyon igaza van, az ember akkor a legnagyobb, ha térdel. És ezek után most egy kicsit figyeljünk az imádságra. Ezek a körülmények, amik kihozták az apostol, hogy utána lejegyezzen a teológusok által, természetesen ő nem mi atyáknak tartja, sőt nem is hasonlítja ezt az imádságot Jézus imádságához, de hát a teológusok ugye mindig gondolkodnak, hogy mit, hogyan lehet minél figyelemfelkeltőbben megfogalmazni, és hát ők tartják ezt a páli mi atyánknak, és ami mindjárt feltűnik, hogyha ezt a három körmondatot megnézzük, hogy itt szó van a Szentlélekről, szó van a Krisztusról, és szó van a mindenható Istenről. Megint itt sincs szó a Szent Háromságról, erről a kifejezésről, amit én sokszor szoktam mondani, De ez a három összetartozik. Az imádságban is összetartozik a lélek, a fiú és az atya. Sőt, az első két mondatnak a kérése is megfogalmazható egyetlen egy szóban, hogy közben járás. Az apostoli imádság nem szól másról, mint közben járás. Nem maga körül forgolódik, nem a maga bajait mondja el, pedig hát olvassuk, hogy nyomorúsága van. Egész biztos gondol a testi nyomorúságaira, éhezésre, hiszen valószínűleg börtönben van. Egész biztos gondol azokra, akik megvetették őt Korintusba, lenézték, és megalázták, és bántják, és kritizálják. És egész biztos gondol arra is arra a sok lelki szennyre, ami befertőzheti a keresztényeket, és szenved tőle, hogy nem találják meg a tiszta utat. Ezért hát egyetlen egy feladatot tart mégis maga előtt, hogy nem maga miatt imádkozik, nem magáért imádkozik, hanem a reá bízottakért. Ugyanis azt olvassuk a lélekről szóló első mondatban, adja meg nektek, nektek, dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősítjék bennetek a belső ember az ő lelke által. A fő kérése ez, hogy akik Krisztushoz térnek, azok valóban az Isten szent lelke által megérintett emberek legyenek. Miért hangsúlyozza ezt az apostol? Mert tudja jól, hogy csak úgy szimpatizánsként is lehet természetesen keresztjének lenni, de úgy nincs értelme. Mert jön az első próba, az első szenvedés, és már is hátat fordítok az egésznek. Kereszténynek csak úgy lehet lenni, az embert Isten lelke megragadja, ha újjászületek, ha megtérek, ha megtalálom igazán a személyes kapcsolatot Krisztussal, és ez csak a Szentlélek által lehet. Sokféle lélek van, sokféle szellem van, szellemidézés, és mindenféle ezotérika, és ezzel majd bővelkedik a világ, de csak egy lélek van, aki a Krisztushoz köt, és Pál apostol ezt hirdeti, és ezért imádkozik, hogy titeket ez a lélek ragadjon meg. Ti értetek, imádkozom. A mai egyháznak is ez a feladata, nem az feltétlen, hogy el úgy tudja adni a portékáját, hanem hogy felhívja a figyelmet, hogy van egy lélek. Csak egy lélek van, aki Krisztushoz köthet, és az életed akkor lesz boldog, és akkor lesz teljes, és akkor tudod igazán hordozni az élet adta terheket, ha ez a lélek ragad meg, a szent lélek ragad meg, ha az ő gyermekévé válasz, hogyha általa átmered adni az életedet. Egyébként csak külsőség, máz, elvek, kultúra, és sorolhatná. A hit ott kezdődik, amikor a Krisztus megragadja a lelkemet, az ő lelke által, és ezáltal Krisztus tanítványa leszek. Így mondom, tűzön, vízen át. Nyomorúság, betegség, szenvedés, tudván, hogy nem ide várjuk a paradicsomot, hanem a dicsőségét Isten így hozza el kinek-kinek az életében. De figyeljünk az imádságnak a derekas részére is, miután kéri, hogy nekik megadasson ez a lélek, bennük legyen ez a lélek, így folytatódik az imádság. Mindez azért kell, hogy a Krisztus lakjék szívetekben hitáltal, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi az igazi szélesség, hosszúság, magasság és mélység. És megismerjétek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, és Isten mindent átfogó teljességéig is elérjetek. A következő részben is ő értük imádkozik, hogyha megkapták ezt a lelket, akkor megismerjék Jézus Krisztust. És Jézus Krisztuson keresztül kezdjenek el tájékozódni, hogy a szívükben megszületség, lakjék benne ez a Krisztus, és hogy jussanak értelemre, képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi az igazi szélesség, hosszúság, magasság, mélység. Hogy a lélek által Krisztusban megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és hogy a lélek által teljességre jussatok, a lélek által jussatok teljességre. Azaz Pál apostol valóban nem mézes madzagot húz el az embereknek az óra előtt,
amiről ugye Ágoston is beszél, és azt mondja, hogy hát gyertek Krisztushoz, gyertek az egyházba, itt olyan szép és minden jó, minden, sőt, hát még az életed is sokkal boldogabb lesz, mert hát Krisztus majd meg fog segíteni, és kikövezett úton fog haladni az életed, talán még a piros szőnyeg is le lesz terítve, és ott fognak a te lépteid haladni egyik a másik után. Augustinus azt mondja, hogy hamis, hamis pásztor az, aki erről beszél. És Pál apostolnak a sorai mögött is ugyanerről olvassunk, hogy az értünk meghalt és feltámadott Krisztushoz vezessen bennünket, hogy a Krisztus keresztjében, megváltásában ismerjük fel az Isten akaratát, Isten nagyságát és dicsőségét, és így értsük meg és ismerjük meg Istennek az igazi való voltát. Nem lehet mindent elmondani egy prédikációban erről az igéről, de még a befejező részről azért kell röviden, hogy szóljak mindenképpen. Teológusok megint ugye kihasználják, hogy hát a mi atyánknak is van egy doxológiája, a páli mi atyánknak pedig ez a záró mondata, doxológiája, ahol újra csak egy mondaton belül, igaz, Isten neve nincs kiemelve szó szerint, de azzal kezdi, hogy aki pedig, és ez az aki, az Istenre vonatkozik, és a Szentlélek sincs benne a mondatban, de benne van a dinamis, a dinamit, az erő, amiről előbb már ott imádkozott, hogy ezt az erőt, a Szentlélek erejét adja, és hogy az egyházban így legyen dicsőség a Krisztus által. Atya, Fiú, Szentlélek, igazi nagy doxológia, adoráció, hálaadás az Isten színe előtt. Belesimulás az Isten tenyerébe. Belesimulás abba, hogy Uram, mindent a te kezedből igyekszem elfogadni. És itt engedjenek meg a testvérek egy személyes gondolatot is. Én egy vidéki városban jártam általános iskolába, és végeztem a gimnáziumi tanulmányaimat, majd pedig útra keltem ide a székes fővárosba, sőt eredetileg nem messze ide a Műszaki Egyetemre. És miután letelt a katonaságnak az egy esztendeje, hát édesanyám is természetesen tele volt aggodalommal, hogy hát hogy fogok én itt a nagyvárosban, a kisvárosból érkező a nagyvárosban majd elorientálódni, és ahelyett, hogy a sopánkodását és az aggodalmát megosztotta volna velem, hát kaptam tőle egy képet, amit természetesen nagyon sokan jól ismerünk. Én akkor még ugye fiatal voltam, úgyhogy nekem ez akkor még új volt, amely ugye egy tenyeret ábrázol, és egy gyermek belesimul, amely az Isten tenyerét jelképezi, és édesanyám ezt adta útravalóul, és ahogy telnek az évtizedek, most már ezt kell mondjam, ahogy telnek az évtizedek, egyre inkább ez a vers az enyémé tud lenni, és tudok belőle erőt meríteni. Édesanyám sem azzal engedett el, hogy fiam, ha Isten veled lesz, minden sikerülni fog, hanem ezt a verset adta oda, Isten tenyerén. Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én, bármi fáj nekem, mosolyog a szemem, 100 jajszó között is bízom vakom, hitem fel nem adom, rám törhet vadul 1000 baj, veszély, Isten így szól, ne félj. Miért is? Mitől is félhetnék én az Isten tenyeré? Páli mi atyánk, testvérek, amelynek a körülményeiről annyit tudunk meg, hogy Pál apostol őszintén beszél arról, hogy a hívő élethez hozzátartozik a szenvedés, a nyomorúság, de a dicsőség az, ahova megérkezünk. Beszél arról, hogy Isten elé csak térden állva érdemes odaállni, ha az ember tényleg Isten elé áll, akkor külsőségeket és pompát és mindenféle mást félre kell tenni, vagy tegyünk félre, térdeljünk oda az Isten elé, mert ez a legjobb pozíció, ennél nagyobb pozíció nincs, amikor a legnagyobbak úgy vagyunk, hogy térdelünk, és ha imádkozzunk, akkor nem magunkkal kezdjük, nem magunk körül forgolódjunk, még ezt is merem mondani. Ne a magunk sebeit nyalogassuk, hanem keresztényként higgyük abban, hogy más is hordoz bennünket, és mi is ezért másokat hordozzunk. Közben járjunk egymásért, családunkért, szeretteinkért, munkatársainkért,
mi több, nagyobb köröket is merek mondani, ellenségeinkért, társadalmunkért, a világért, a háborgó világért, a menekülteket hordozó világért, az anyákat megbecstelenítő világért, az éhezők millióit hordozó világért, a háborús konfliktusokat előidőző világért imádkozzunk. Ez a dolgunk. Egymásért közben járni. Befejezem, hogy is olvastuk egy héttel ezelőtt a Galácia levél 6. fejezetében, az igehirdetése kijelölt igében. Egymás terhét hordozzátok, mert így teljesítitek a Krisztus törvényét. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Szent és Örök Isten, tele vagyunk aggodalommal, amikor a világra nézünk, migránsok ezrei érkeznek, haladnak át országunkon, más országokon keresztül, nem látjuk a végét. Háborús konfliktus nem is olyan messze tőlünk, terrorizmus, éhezés, milliók éheznek, Urunk. Anyákat és nőket becstelenítenek meg, ilyen világot érünk, Urunk. Könyörülj meg ezen a világon, attól, hogy ne a magunk sebeit nyalogassuk, hanem tudjunk közben járni a világért és egymásért. Köszönjük az apostolnak a bizonyságtételét, aki a börtön sötétségéből láncra verve is el tudta mondani ezt a mi atyánkot, a maga mi atyánkját, és talán akar bennünket éppen itt a 21. század elején is figyelmeztetni, tanítani, és még inkább hozzád vezetni. Szent lelkedért imádkozunk, Urunk, jöv el, Szentlélek, Úristen, Krisztus hitre vezérelj bennünket. Ámen. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.